Mai könyvajánló rovatunkban egy olyan könyvről lesz szó, amit én elég hosszú ideje látok a lakásban, különböző pontjain, a fürdőtől a konyháig, meg a nappali, meg a hálószobába, ott nagyon sokat láttam. És nagyon sokáig azt gondoltam magamon, hogy én ezt az életbe a kezembe nem veszem ezt a könyvet. Mert ijasztott a borítója, a címe, és nem értettem, hogy ez miért van így elől állandóan, és valaki a családból miért olvassa. És aztán családtagokkal, meg hivatali beszélgető partnerekkel is vitázva, egyre többször merült fel a könyv is, és a témája is, úgyhogy mai vendégem Bánki György, és ma a narcizmusról szóló könyvéről, illetve hát pontos címe szerint a legnagyszerűbb könyv a narcizmusról című kötetről beszélgetünk. És először egy önanalízissel kezdeném, ha ez nem túl narcisztikus, hogy vajon miért riasztja az embert ennyire, mint amennyire engem riasztott ez a téma?
Hát ezt ugye ilyen, most nem csak a kilométerek, hanem talán az elmék távolságából se tudom pontosan megmondani, hogy téged miért riasztott, már ha tegeződhetünk, mert miközben tegeződni kezdtünk. Azt tudom mondani, hogy talán azért nehéz beleolvasni is, hogy elkezdeni, mert hogy ez a könyv ez igazából nem úgy szól a narcizmusról, hogy vannak valakik valahol, akik különböznek tőlünk, mert valamiben csodálatosabbak, vagy szörnyűbbek, vagy hűvösebbek, vagy kegyetlenebbek, hanem hogy egy olyan könyvet próbáltam írni, ami mindnyájunkról szól. Ez persze lehet, hogy így, amikor a borítót láttad, akkor ez nem jutott eszedbe, mert ez inkább akkor történik meg az emberekkel, amikor tényleg elkezdik olvasni, hogy itt nem mások narcizmusáról beszélgetek velük, hanem a mindnyájunkéről, beleértve a sajátomat. Aztán az lehet, most ugye mert mindenféle fantáziák lehetnek, amikor az ember meglát egy ilyen könyvet, egyrészt, hogy olyan jó nagy Zoló címe van, amit nem mindenki ért, hogy ironikus. Másrészt, mert hogy biztos valami szörnyű, megterhelő, amivel a fene akar együtt élni, amikor mit tudom én, lehet Dr. Bubót is nézni, szóval, hogy különböző szem, vagy mit tudom én, mint Love Actually, szóval, hogy vannak ilyen ellenállási pontok. Hát azért én is azért ugye 5 évig dolgoztam ezen a könyvön, aminek egy része akkumuláció volt, töltődés, gondolkodás, egy másik része meg írás, és azért 5 évig benne lenni egy ennyire nehéz a szemét nehezen érintő fájdalmakkal járó témában az nem volt olyan egyszerű. Tehát, hogy valójában egy ponton már vártam, hogy ez egyszer véget érjen, miközben nagyon élveztem az írást.
De azért, mert szembesültél a témával, és egyre mélyebbre mentél, vagy mert túl sok az 5 év ezzel a típusú problémával, üggyel, jelenséggel, választ ki, melyik a pontos meghatározás?
Hát, hogy is mondjam ezt? Jó, szóval, hogy én valahogy a narcizmuson keresztül, vagy az önbecsülésünk problematikáján keresztül nagyon sok mindent lehet elmesélni az emberi természetről, és hát, hogyha olvastad a könyvet, akkor azt is láttad, hogy a társadalmunkról is vannak ilyen részek, tehát, hogy tulajdonképpen a könyv egy ilyen trójai faló is, hogy úgy lopja be magát a mások fejébe, hogy nagyon sok mindent próbál feltölelni. De hogy mindig a legmélyebb emberi szenvedéseken is el kellett gondolkozni, vagy bele kellett érezni, és azért az ugyanakkor a gyerekkortól a bármeddig. És az elég sok tragikumot hordoz, meg sok fájdalmat, meg nem könnyű ebben állandóan lenni, létezni, írni róla. Úgyhogy valószínűleg Kizsi Woodhouse néven írom a következő könyvemet, és másfajta lesz. Nem mondtam komolyan, teljesen, de...
Én de a stílus alapján teljesen komolyan tudtam venni.
Aha.
Reális önképre mutat ez a megjegyzés, és ez a stílus meghatározás. Nekem két válaszom volt arra, hogy miért riadtam meg a könyvtől, és azt is elmondom gyorsan, hogy miután leküzdöttem az ellenérzéseimet, azóta viszont gyakran forgatom, kvázi kézikönyvként, saját is közéletünkhöz. Az egyik az, hogy számomra a narcizmus, mondjam úgy, hogy ebben a kultúrkörben élve, amiben benne vagyunk, az egy negatív fogalom, és arra voltam szocializálód, vagy ez valami olyan csúnya dolog, mint az orrpiszkálás, vagy a piszkos cipő, vagy hogy valami nagyon, nagyon elutasítandó emberi jelenség. A másik félelem persze nyilván az volt, hogy úristen, nehogy magamra ismerjek, olyan emberként, akinek az a munkája, hogy ne legyen narcisztikus, és tudjon odafigyelni másokra. Mit gondolsz az, hogy nekem ennek a könyvnek nagy élménye volt, hogy pozitív módon tudtál írni a narcizmusról. Miért van ilyen negatív megítélése, és hogyan nézzünk pozitívan, vagy hogyan vegyük észre azokat az oldalait ennek a tünetegyüttesnek, amelyek igen az emberi vonás, általános emberi vonásainkra mutatnak rá?
Hát azért én inkább azt mondom, hogy én nem pozitívan akartam írni a narcisztikusságról, noha vannak nyilván pozitív vetületei, hanem inkább úgy akartam írni, hogy árnyalt legyen, és hogy minden oldalt meg tudjunk érteni. Tehát, hogy azért az nem véletlen, hogyha valaki narcisztikus, nem véletlenül alakul ki, van egy megérthető folyamata, és hogy a hallgató, aki nem olvasta ezt a könyvet, nehogy azt így, hogy itt valamilyen felmentések vannak, vagy enyhítések. Ugye az, hogy valaki narcisztikus, az nem azt jelenti, hogy fel van mentve torna alul, vagy hogy neki akkor szabad csúnyán bánni másokkal, mert nehéz volt a gyerekkora, hanem azt próbáltam leírni, hogy a narcisztikus is egy értékes ember, aki nagyon törekszik rá sokszor, hogy jól csinálja a dolgokat, csak nagyon sok okból nincs kapcsolata a saját lelkének a középpontjában, mélységeivel, és ezért fogalma sincs róla. Tehát inkább elképzelései, képei és nagy zásossága van ahhoz, hogy hogyan illeszkedjen a világhoz, és hogy csinálja jól, és ezek általában nem is szoktak neki jól sikerülni hosszú távon. Szóval, hogy azt akartam elmesélni, hogy a narcisztikusságunk, mert hisz fokozatai vannak, van a patológiás, de hát az előtt még sok minden sorakozik, hogy az hogyan visz minket bajba, és akár hogyan hordozhatunk emiatt tragikumot. És akkor, ha ezt így nézzük, akkor az van, hogy ez az emberi szenvedésnek az egyik formája, részben olyan módon, hogy a narcisztikus is egy nagyon speciális módon szenvedhet, részben pedig úgy, hogy hát nyilván a környezet, a kapcsolat, a beosztott, a stb. is nagyon kemény dolgokat él át. És ez nem azt jelenti, hogy ezt értjük, hogy mindenáron kapcsolódnunk kell a narcisztikushoz, hogy akkor ez lenne az előírás, hiszen sokszor az a megoldás, hogy arrébb lépünk és elengedjük. De inkább mondok egy nagyon sok olvasói levelet kapok még mindig, szóval egy év után is, és ez nagyon érdekes, mert még ugye sose gyártottam ilyen nagy ízű valamit. És egy olvasó azt mondta, hogy azt is köszöni a könyvvel kapcsolatban, hogy ő neki nagyon nehéz volt, nagyon megszenvedte az ő narcisztikus férjével való kapcsolatot, de hogy tulajdonképpen a könyvön keresztül azt is megéri, hogy szeretheti. Tehát, hogy az emlékét, tehát, hogy ő jogosan szerette, tehát, hogy nem kell utálnia, megvetnie, vagy patologizálnia a kelleténél jobban. Tehát ez egy érdekes hálaélmény volt neki, hogy lehet szeretni a narcisztikus, csak hát esetleg veszélyes.
Nem született választ arra, hogy miért ilyen általános az elutasítás és megvetés, miközben azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok a narcisztikus személyiségű ember a környezetünkben. Nem tudom, hogy erre lehet-e statisztikát mondani, de biztos mindenki úgy érzi, hogy túl sok.
Hát valójában ugye a hát hogy mondjam, a korrekt számolások szerint 1%, de mivel nagyon sok az átmenet, meg nagyon sok az emberi probléma, lelki, meg szocializációs nehézség, meg hát olyan társadalmakban élünk itt Kelet-Közép-Európában, amik bizonyos módon nem sikerültek jól, ezért csúnyán tudunk bánni egymással, és ezt néha narcizmusnak gondoljuk, szóval van benne az is, de bonyolult a kérdés. Na mindezre visszatérve tényleg elfelejtettem, amit kérdeztél, bocsánat, hogy hát minden, ami ilyen, szóval, hogy ez egy pejoratív szó valóban, ugye nagyon a közkeletű irodalmak általában arról írnak, hogy ugye ezek, nem is ők, hanem ezek akkor szörnyetegek, ezektől menekülni kell, ismert fel, hagyd ott, csapd rá, csapóajtót, stb. Tehát, hogy alapvetően egy pozitív szándékból, hogy aki sérül, aki áldozat, aki fogja egy nagyon rossz patológiás kapcsolatnak, az menekülni tudjon. Nagyon felerősítik azt, hogy itt gyilkosok és áldozatok vannak. Lelki bűnözők és csapdába esett túlzott empátiát gyakorló személyek. Ebben van igazság, de ugye ettől démonizálódik valaki, vagy valakik. Hát ez az egyik faktor. Hát a másik az meg egy ilyen örök dolog, hogyha valamit így címkézünk, akkor az mindig idegen, és az mindig valahogy lejjebb van, vagy démonibb. Ez a címkézésből fakad. Ugye a diagnózis egy címkézés, mint az a migráns szó is egy címkézés, hogy használhatunk ilyen címkéket időnként. És hát a címke az önmagában hordozza ezt a veszélyt, hogy valakiket vagy lenézünk, vagy olyan értelemben felértékelünk, hogy iszonyú veszélyesek.
Beszéltünk a borítójáról ennek a könyvnek, azoknak a hallgatóknak, akik még nem látták, de remélem, hogy kedvet kapnak és hamarosan a kezébe veszik az Abóvó kiadó kötetét. Elmondom, hogy a borítóján valami olyasmit látni, amit szinte minden erdélyi városban látni, egy talapzatot, itt most mondjuk egy ilyen verseny talapzat, ahol feláll az első, második és harmadik díjazott, de ez akár egy szobor talapzat is lenne, ami olyan magas, hogy az első csúcson lévő embert nem látni. Hát ilyen van Marosvásárhely főterén, Avraam Jánkó áll a szobor tetején, notabene Kolozsváron is Avraam Jánkó kapott egy akkora szobrot, talapzatot, hogy tulajdonképpen magát a szobrot, az alakot nem is látni, hogy miközben a társadalom megveti a narcizmust, aközben hát szimbolikus értelemben kitermeli valamilyen módon, közéleti szinten is, és hát ők azok, akik látszanak, vagy akiknek legalább a bokájáig fel tudunk látni, azok az első embereink. Ez mennyire paradoxon, mennyire önellentmondás ezeknek a társadalmaknak?
Hát úgy tűnik, hogy ezek azért világtrendek is, tehát hogy nem szűkíthetjük a mi társadalmunkra, mert ugye az egyetlen, hogy mondjam, köztájon diagnosztizált malignus narcisztikust úgy hívják, hogy Donald Trump. Tehát, hogy ő az, aki ugye körülbelül, mint tudom, 10-20-30 ezer Egyesült Államokban dolgozó kolléga nevesített. Mint olyan személy, aki olyan képeket vetít ki magából, amikbe az emberek egy része nagyon bele tud szeretni, hogy védelmet nyújt, hogy erős, hogy visszacsap, hogy fűha, meg hogy megmutatja, meg hogy együtt megmutatjuk. Ugye ezek jó képek, ezekbe bele lehet lúgni, de hogy valójában egy nagyon, nagyon veszélyes dolog, ha őt választjuk, mert hogy például a malignus narcisztikusnak kicsi a fantázia tevékenysége, tehát számára minden realitás, ami eszébe jut. És akkor ő ki tudja írni azt a Twitterjére, hogy koffefe, ugye, ami semmit se jelent, csak azt jelenti, hogy valami eszébe jutott, félig leírta, és akkor az már egy valóság. Ugye, de hát ugyanígy, ha valakinek ott vannak azok a nyomógombok, amik rakétákat indítanak el, és mondjuk nem tud szimbólumokban gondolkozni, akkor neki a gondolat és a tett között egy nagyon rövid, viszonylag aggasztó rövid idő alatt zajlanak le a dolgok. De hogy most tőle elvonatkoztassunk, azért egy picit finomítanám ezt a társadalmi kérdést, mert gyakran az, aki nagynak látszik, az nem biztos, hogy narcisztikus, szóval nem kötném szorosan össze a politikusokat, a vezetőket.
Nem, én csak arra utaltam, hogy van egy társadalmi igény valakire, aki fennáll a talapzaton. És hát nagy kérdés, hogy miért szavazzak rá a Koffefére, vagy a nem tudom.
De hogy ez mindig, én azt akarom, azért akarom ezt így finomítani, mert hogy az bennünk van, tehát az minden emberben van, hogy legyen vezető, hogy a vezető jó legyen, és nyilván bizonyos világhelyzetekben, amit most így érzékelünk, meg bizonyos társadalmi fejlődések mentén, hogy mondjam, a többet ígérő, patológikusabb vezetőre valóban, vagy aki hát inkább azt mondom, hogy ezt is finomabban mondjam, aki többet tud elhitetni, hogy mondjam, vonzó képeket vetít, úgyhogy nem nagyon tudjuk megnézni, hogy ennek mi a fedezete és a valósága, azokat hamarabb választjuk, mert olyan jól esik azt gondolni, hogy majd ő. Tehát, hogyha a társadalom nem tud eléggé jól funkcionálni, akkor valóban inkább szükség van hangadókra, vezetőkre. Egy jól működő, jó összefüggő társadalomban a vezetőknek a szerepe nagyon fontos, de inkább menedzseri. Ugye, tehát, hogy akkor azok úgy levezénylik, hogy most egy kicsit az adó erre, egy kicsit az a dolog amarra legyen. Egy hiányosabb, az összeköttetéseit, nem, a szolidaritását nem megélő társadalomban, pedig ez a vezér dolog, ez evidensen fontosabb, és hát persze még akár el is találhatnánk, hogy ki legyen az, csak hát valójában aki, hogy mondjam, ehhez jobban vonzódik, az gyakran az a személy, aki ezen a vezető szerepen keresztül inkább valami személyes ambíciót akar kiérni. Hozzátegyük, hogy szerintem, hogy a személyes ambíció az nem bűn. Tehát, hogy inkább arról van szó, hogy amit ő ígér, az valahogy fedésben van-e azzal, ahogyan ő ténylegesen gondolkozik a közösségről.
Az, hogy egy társadalom a szolidaritását nem tudja megélni, ahogy fogalmazol, annak lehet ilyen szociopatikus magyarázata, vagy pszichoszociális magyarázata?
Hát annak rengeteg társadalomfejlődési, történelmi, szociológiai magyarázata van. Általában az egyéni pszichés patológiákból nagyon veszélyes levezetni valamit. Tehát, hogy azért a narcizmus, szóval én azért egy picit úgy szerényebben gondolnám a saját meglátásaimat ezzel kapcsolatban. Tehát van olyan, hogy valaki nagyon erőteljesen felbukkan a színen, és nagy hatása van másokra, de hát valójában az, hogy ő tényleg sikerre viszi az esetleg hamis útját, tehát hogy ő becsap minket, ahhoz azért egy egész társadalomnak a gondjai szükségesek. Szóval, hogy volt az a kis bajszos német vagy osztrák származású német fickó, aki nagyon ijesztő kis figura volt, tulajdonképpen tök nevetséges, ha megnézzük egy felvételen, de valahogy pont akkor pont ott volt, ahol óriási hatást tudott gyakorolni egy elvesztett önbecsülésű nagy nemzetre. Szóval, hogy ezek ilyen egybeesések, de nem lehet egy emberből levezetni őket, mert az valójában teljesen félre visz.
Azon gondolkozom, hogy tulajdonképpen, hogyha az európai kultúrtörténet nagy fejezeteit nézzük, és értem én, hogy te mindenképpen visszahoznál az eseti szimptomák felé, és fogunk erről beszélni, de azért hadd gondoljuk végig, hogy a katolicizmus évszázadai, vagy aranykora azért nagyjából arról szólt, hogy tanítson meg magunktól elfordulni, és mit tudom én, az isteni igazság, vagy a katolikus egyetemesség felé fordulni. A reformáció megint egy ilyen puritanizmussal köszöntött be, és hát hogy mondjam, a narcisztikus vonások visszanyesésére, vagy elnyomására szövetkezett. És ha így folytatom, azért annyi ilyen fejezete volt az európai kultúrtörténetnek, ami azt ígérte, vagy azt célozta meg, hogy leszámoljon, hogy leszoktasson a narcizmusról, hogy ennek mennyi volt a nyoma, vagy mi lehet a hatásmechanizmusa egy ilyen környezetnek? Szüli, termeli a narcisztikus embereket, vagy éppen ez az a magyarázata annak, hogy negatívan gondolunk rá, és ez egy stigma a narcizmus?
Szerintem most nagyon keveredik, és persze most ez nem vád felét, hanem hogy nagyon értem, hogy miért keveredik az egyéni narcizmus, amikor a kóros narcizmus, azzal, amit a társadalomban megélünk, hogy vannak emberek, akik mondjuk vezetővé válnak, vagy ére akarnak törni, és nehéz velük bírni. Szerintem ez most nagyon veszélyesen keveredik, mert ez nem ugyanaz a két dolog. Tehát, hogy az, hogy egymást, most akár katolicizmus, akár reformáció, akármi, az, hogy egy csoportban egymást próbáljuk szabályozni, hogy azért senki ne legyen ilyen túlburjánzó, és ne menjen a többiek agyára, vagy rovására, ne uralja el a terepet. Hát szerintem ez egy társas működésünk, és jogos. Ezzel együtt ugye a csoport is dönthet úgy, vagy lehet neki vonzó, hogy valaki az érre áll, és megtévesztően viselkedik, és nagyon sokat ígér, és akkor őt előre engedjük, és egyszer csak azt veszük észre, hogy nagyon rosszul érezzük magunkat végül is. De a másik, azért a kóros narcizmusnak a gyökerei nem így társadalmiak, hanem hát azok azért a szülőgyerek, esetben az anyagyerek kapcsolatban gyökereznek. Természetesen az apákat most itt nem felmentem, csak azt mondom, hogy ugye ez a legközelebbi kapcsolatunk, tehát hogy ott egy nagyon nagyon kényes, nagyon-nagyon érzékeny folyamatban lesz valaki narcisztikus. Inkább azt mondom, hogy ha már a társadalmat nézzük, hogy bizonyos fajta berendezkedések, vagy bizonyos fajta történelmi szituációk talán több teret engednek annak, hogy az egyébként meglevő narcisztikusok valahogy hirtelen úgy többnek látszanak. Tehát, hogy a magam számára azt fogalmaztam meg, hát ez két irány van ugye ebben. Az egyik ez a nagyon megengedő, tehát mondjuk azt mondjuk, hogy de nagyon óvatos vagyok, mert a politikai kategóriák általában ilyen hülyeségekkel, ellenségi képekkel vannak összekapcsolva a fejünkben, úgyhogy most próbálom ezt valahogy jól fogalmazni, hogy ne lehessen felhasználni rossz dolgokra. De mondjuk egy nagyon megengedő társadalomban, ahol abban hisznek, hogy a piac majd, meg a közösség majd minden marha jó szabályoz, lehet, hogy nagyon megengedik, hogy olyan emberek kerüljenek mondjuk a vállalatok élére, akik aztán valójában nem a céggel, a közösséggel, a csoporttal, vagy az országgal törődnek, hanem hát a saját pecsenyéjüket sütögetik, és viszonylag kicsi a kontroll fölöttük, mert azt hisszük, hogy a dolgok, a piac, a nem tudom mi, a szabály majd ezt szabályozza helyettünk is.
Hadd vigyem meg, folytasd, nem akartam közösszönni.
Nem, hát egy iskor a másik irány, ez pedig az autoriter társadalmaknak az iránya, ahol az a veszély van, hogy jól lehet érvényesülni látszat személyiségként. Tehát, hogyha én elhitetem, hogy én lojális vagyok, ha nem ragaszkodom tulajdonképpen igazi belső elvekhez, hanem valahogy a tekintélyének, a csoportnak tetsző dolgot mutatom, és ezzel a lojalitással, akár törleszkedéssel, érdekeltséggel jutok előre, úgyhogy belül tulajdonképpen nem kell ezeket átélnem, hát ez is egy igen kedvező terep mondjuk a narcisztikusoknak, akik az identitásukat gyakran ahhoz igazítják, ami tetszést vagy sikert arathat.
Meg akartam védeni a saját könyvedet magadtól, mert hogyha én követem a hogyan neveljünk narcisztikus személyiségű embert, vagy hogyan ne neveljünk, akkor arra kell következtetnem, hogy az engedékenység az látszólagos engedékenység, és egy szülői mondjuk úgy anyai önzésnek egy ilyen megvalósulása, egy program, ami arra ösztönzi a gyereket, hogyha már anya-gyerek viszonyról beszélünk, és nem tágabb társadalmi perspektíváról, hogy kvázi teljesítse az anya vágyait, vagy olyan helyzetet tudjon majd biztosítani, ami az anyának jó. Tehát, hogy ez nem egy valódi személyközi viszony, hanem egy ilyen látszatengedékenység.
Igen. Hát akkor most ugye át azért, hogy én is úgy struktúráljam, hogy egyrészt, hogy akkor felhozzuk a kicsit, hogy ne legyen egy ilyen érzékenység, hogy most anyák meg apák, tehát azt mondom, hogy nyilván ez mindig közös felelősség, tehát, hogy hogy csak ugye gyakorlati és érzelmi és fejlődés lélektani okokból az anya gyakran közelebb van a problémához, vagy a probléma kialakulásához. Szóval, amit te mondasz, az egy másik aspektusa ennek, tehát az, ahogyan valaki narcisztikussá válik személyében kiskorában, és ott valóban néha felbukkan az a szempont, hogy van egyfajta engedékenység, vagy ráhagyás, vagy akár olyan kényeztetésnek tűnő dolog, ugye, amit generációsan akár szemrehányón is szoktak mondani, hogy hát bizonyos generációk el vannak kényeztetve. De hogy ez a kényeztetés, hogy megkapargatjuk a dolgok, inkább az szokott kiderülni, hogy itt van egy elhanyagolás. Tehát, hogy az, hogy én nem tudok eléggé ott lenni a gyerek életében, ami lehet, hogy nem az én hibám, hanem mert nem jutok haza, vagy mert 8 hét után be kellett adnom valahova a gyereket, az azt is okozza, hogy megpróbálom ezt valahogy jóvá tenni, úgy, hogy nem tekintéként vagyok jelen, hanem ilyen látszólag demokrataként, hogy a hiányérzeteit azt valamivel jóvá teszem, amik lehetnek anyagi dolgok, vagy azt, hogy neki egy csomó dolgot szabad csinálni, amit egyébként nem engednének meg. Tehát, hogy akkor látszólag elkényeztetés zajlik, de rejtetten elhanyagolás. Tehát, hogy valami fontos szükségletében a gyerek nincs megtámogatva, hogy azért itt határok, keretek vannak, hogy a másik ember azért érzékeny lehet arra, hogyha ő arrogáns vagy követelőző. Szóval most nem akarom bonyolítani, mert nem tudom, hogy egy ilyen rádióműsor mit bír el, csak azt mondom, hogy vannak látszatok, és vannak belső valóságok, és azokhoz azért mindig nehezebb hozzáférni. Tehát könyvben is mondom azt a példát, amikor egy a fiúgyereket a szülők valahogy úgy elővesznek, nem tudom én, 10 éves, és tényleg porigaláznak, tehát hogy olyan szavakat mondanak neki, amit nem mondunk egymásnak. És akkor valahogy ők is megrettennek, vagy bűntudatuk van, és aztán elmennek a plázába, és akkor vesznek 2000 forintért mondjuk kütyüket. És akkor ennek a fiúgyereknek akkor az az élménye van, egyrészt, hogy szeretik, ami egyáltalán nem biztos, hogy igaz, vagy legalábbis valószínűleg nem jól szeretik. A másik, hogy ő elkényeztetett, tehát hogy annak ellenére, hogy ennyi minden jót kapott, ő egy hálátlan dög, mert hogy mégsem érzi jól magát. Szóval most ugye arra is vigyázni kell, amikor az ember elkezd mondani mondjuk egy ilyen szálat, akkor könnyen lehet, hogy egy hallgatóban meg azonnal keletkezik az ellenállás, vagy a marha nagy bűntudat, hogy úgy, de mennyi minden csinál rosszul. Tehát itt nyilván nem egyes esetekről, vagy egy-egy rosszul sikerült szülő-gyerek kapcsolati eseményről beszélek, hanem arról, hogy vannak olyan családok, ahol ez a hidegségbe elhanyagolás, hogy az hidegséget és az elhanyagolást palástolja a látszólagos szeretet, a feltételes szeretet, és az, hogy a gyerek, ha jól csinálja a dolgokat, akkor jó dolga lesz. És ha ügyes, ha szép, ha jól táncol, ha nem zavarja a szülőt, ha gondoskodik róla, a tekintettel van rá, stb. És a gyerekben van egy becsapottság, az, hogy őt szeretik, azt hiszi, de hogy valójában közben a lelke mélyen érzi, hogy ő egy vacak, akit nem lehet szeretni.
Ez a csapdahelyzet és a Bánki György Narcizmusról című kötetében nagyon sok ilyen eset tanulmányt lehet követni, azt is, hogy hogyan lehet benne élni egy ilyen kapcsolatban, akár párkapcsolatban, akár szülő-gyerek kapcsolatban, hogyan lehet szembesülni a saját narcizmusunkkal, hogy milyen struktúrái vannak, milyen etapjai a narcizmusnak. Most szeretnék megnyitni egy kérdéskört, és hogyha kínos vagy problémás, akkor gyorsan le is zárjuk. Ha pedig úgy tűnik, hogy nem releváns, akkor is. Ha pedig releváns, akkor azt javasolnám, hogy menjünk bele. Itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain hetek óta foglalkozunk nagyon sok perspektívából a zaklatási ügyekkel. Sajtóetikai szempontból is. Még mindig nem tudjuk, hogy ezt hogy lehet hatékonyan kezelni, hogy ezt így most 4 szem közbe ismerem. Vagy legalábbis nekem súlyos módszertani problémáim vannak. De felmerült bennem, hogy neked, mint a narcizmus szakértőjének, meg egy olyan embernek, aki hosszan éveken át foglalkozott esetekkel, személyiség típusokkal ebből a szempontból. Ezek a történetek, amik feljönnek, és nem kell konkrétumokról beszélni, mit mondanak, vagy mennyire volt ilyen nahát, vagy ugye érzésed, amikor ezekkel találkozol?
Hát ez nagyon, nagyon megrázó, ez az egész dolog, sokrétű. Én nem kötném szorosan a narcisztikusakhoz, mert ugye ez egy ilyen nagyon veszélyes dolog, hogy akkor megint valaki ki vannak jelölve. Tehát most egy zárójel, még mielőtt az aklatásról, mint témáról beszélnék, tennék egy zárójeles kitérőt, mert ez fontos, hogy a narcisztikusok azok gyakran nagyon-nagyon rendes emberek, mert nagyon rendesen próbálnak viselkedni. Nem érzik, de úgy kb. Elképzelik, és nagyon gyakran nem engednek az olyan késztetéseiknek, mint az itt szereplő valakik, akik ugye többnyire férfiak, de hát azért tudjuk, hogy nők is lehetnek. És hogy én nem kötném sohasem szorosan össze az egyik dolgot a másikkal, a politikát a narcizmussal, vagy az aklatást a narcizmussal. Tehát, hogy a narcisztikusok egy része az nagyon is társas szinten oként tud működni. Ugye, ami veszélyezteti őket, az, hogy van egy ilyen titkos részük néha nagyon nyilvánvaló, hogy feljogosítottnak érzik magukat olyan szempontból, hogy rájuk más szabályok érvényesek, mint másokra. De nyissuk ki a történetet valóban az átlagember felé, akivel egyszerűen az történik, hogy mondjuk hatalmat kap valahol, vagy tehetséges és előre jut, vagy a gondjaira vannak bízva emberek, és olyan helyzetekbe kerül, ahol átléphet határokat. Szóval, hogy az nagyon a közösségünk kezében van az a kérdés, hogy ezeket a nyilván nagyon régről jövő feudális reflexeket, hogy mire jogosít fel minket a hatalmunk, mennyire tekintélyelvűek a viszonyaink. Amikor hatalomban vagyunk, érzékeljük-e, hogy most ártottunk egy másik embernek, hogy erre érzékenyebbé váljunk, ez úgy tűnik, hogy létfontosságú. Tehát ha most ilyen nagyon általános, mondjuk a konkrét nevektől, meg dolgoktól elvonatkoztatott tanulságot keresünk, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagyon kényes, nagyon fontos dolog, és hát közben ugye Marosvásárhelyet én nem tudom, de a magyar itteni viszonyokat azt érzékelhetjük, hogy a dolgok sokkal inkább a feudális irányba mozdulnak vissza, tehát hogy miközben így kinyílnak ezek a történetek, felrobbannak az indulatok, a sebek, kiosztósok, nehézség, fájdalom, meg ilyen összecsapás zajlik, közben ugye van egy refeudalizáció, amiben bizony ezek az ősi, hogy mondjam, földesúri viszonyok kezdenek így beállni, amiben sokkal nagyobb eséllyel ismétlődnek meg ugyanezek. Szóval itt egyszerre van két teljesen ellentétes dolog, ami nagyon zavarba ejtő.
Nekem akkor volt ilyen nahát érzésem, és tényleg teljesen elvonatkoztatva a konkrét esetektől, mert teljesen szakmaiatlan lenne, hogyha itt bármilyen spekulációba belemenni. De amikor az abúzus történetek sajtójában találkozunk a szexuális helyzetekkel, amelyek előfordulnak, akkor olyasmivel szembesülök, ami én legalábbis így értelmezem, ami benne van ebben a narcizmusról való kötetben, hogy a szexus az nem az örömforrás, hanem mechanizmus, érintés, valami mechanika ezekben a helyzetekben. És rácsodálkoztam, hogy akkor ez lenne a szexuális kultúránknak egy mérvadó rétege, vagy amihez eljutnak bizonyos helyzetekben emberek. De számomra ez nagyon megdöbbentő. Ez az egy legmegdöbbentőbb. Szexuál-antropológiai szempontból ráz meg igazán az, amit én látom.
Hú, hát nagyon sok minden eszembe jut, de mondjuk várjál, hogy ugye egyrészt, amit mondasz, és idézel, az arról szól, és valóban ide kapcsolható, hogy van olyan, hogy nem Például nem hiszünk abban, hogy szerethetőek vagyunk, nem jutunk el oda, hogy személyként és szexualitásunkban a másik tud szeretni, és a másikat sem látjuk személyként, hanem mondjuk testrészeket, részeket, vagy funkciókat látunk benne. Tehát, hogy valahogy leértékeljük, lefokozzuk, eltárgyasítjuk a másikat. Ennek lehet köze a narcizmushoz, de azért hozzá kell tennem, hogy lehet nagyon szituatív. Tehát lehet az, hogy valaki egy hatalmi helyzetben van, és valahogy a helyzet hozza ki belőle így ezt a nagyon rossz dolgot. És akkor valahogy nem személyként kapcsolódunk össze, és mindenki rosszul érzi magát, de hogy lehet, hogy csak 20 évvel később jön rá, vagy 5, hogy ez rossz volt. Szóval itt a sztoriknak egy része azért is nagyon drámai, mert hogy az illető maga akkor nem biztos, hogy tudta, hogy rossz. Úgy zavar volt benne, de hogy pontosan mi történt vele, azt sokkal később értette meg, ugye ez nagyon sok külföldi sztori is bejön. Azokban ezek nagyon elolvashatóak. Tehát, hogy mondom, egy picit lazítanám itt a narcizmus kérdést, az tény, hogy ja, igen, tudom, mit akartam, hogy annak is van egy spektruma, hogy ezeknek, amiről mi beszélünk, semmi zaklatás, vagy ami tényleg nagyon kellemetlen, az, amikor valaki a pozíciójával, a valós hatalmának a sugárzásával, vagy a másiknak az ő hatalmáról alkotott fantáziáival él vissza. De hát persze ilyen eltárgyasult szexuális viszony az nem csak ilyen helyzetekben jön létre, tehát ez innentől egy spektrum, amiben nem boldogítjuk egymást, hanem használjuk egymást. Ezek viszont nem zaklatási történetek, hanem inkább azt mondom, hogy rosszul sikerült kapcsolódások. Szóval, hogy ez az egész elég bonyolult. A zaklatás az egy, és ebben még az nagyon izgalmas, ami talán itt a felveti ugye ennek az edukációs részét és a történelmi részét, hogy bizonyos korokban úgy tűnik, mintha ez valamilyen nagyon fura elfogadottságot élvezett volna. Tehát, hogy ugye azért nagyon nehéz 2017-ből érteni, hogy mi történt 1970-ben. Tehát, hogy az ember így rá többen, hogy úristen.
Szexus, mint hatalomgyakorlás. Igen, ennek volt egy elfogadott, tehát és adott helyzetben most is vannak elfogadott helyzetei, példái háborúban, háborús térségekben ma is a szexuális erőszak az a háborús stratégiák része. Másrészt pedig a szexus, mint spektákulum, mint valamilyen módon annak a reprezentációja, hogy én ki vagyok, mire vagyok képes. És ebből a helyzetből, hát nekem azért ez elég narcisztikus gesztusnak tűnik, vagy viszonynak tűnik. És hogyha közelről megnézzük a felbukkanó vallomásokat, panaszokat, azok általában ide vezetnek vissza, hogy valamiféle ilyen előadása a szexusnak.
Igen, én most lehet, hogy ez most nem tudom, hogy most, tehát amin gondolkozom, mert hogy nagyon sok minden most már így ki van mondva, meg le van írva, tehát nem erőgetni akarom a témát, hanem egy picit másképp próbálok most is itt gondolkozni róla. Tehát, hogy ez az egész zaklatós díj szerintem azért is érdekes, mert hogy most abból visszavonom a zaklatós díj szót, mert ez olyan ironikusnak tűnik, tehát zaklatási történetek azért nagyon fontosak és érdekesek, mert hogy alapvetően nekem nem csak a szexről szólnak, nem csak a hatalmi helyzetekről szólnak, valahogy én nekem ez most, ahogy én Magyarországot vagy Kelet-Európát megélem, többről szólnak, olyan értelemben, hogy, és a könyvben is ezt foglalkoztatott, hogy hogyan bánunk egymással. És tehát ezzel nem elkenni akarom most a férfi-nő viszonyra vonatkozó részeket, vagy a konkrét szexuális zaklatási részeket, hanem azt akarom mondani, hogy ami engem nagyon érint, itt személyemben is, itt a mindennapokban, az, hogy egészen extrémen rosszul bánunk egymással, amit most is elmondtam valahol, hogy és ez most lehet, hogy egy kicsit olyan, mintha megint messzebb mennék, de valahogy mégis nekem ez ugyanaz a történet, hogy ezen a módon, hogy mondjuk ülök egy buszmegállóban, és egy olasz pár elsétel előttem, akik, hát Isten bocsássa meg, olaszul beszélgetnek egymással, és a mellettem ülő, jól öltözött nő, aki ugye most a mi országunkat is reprezentálja, tehát akik vendégségben vannak, valamilyen módon kiszolgáltatottak nekünk, itteniaknek, és simogatja a kis kutyáját, és azt mondja, hogy rohadjatok meg. Tehát aztán attól, hogy ők valahogy kinéznek, és hogy nem magyarok, valahogy a vendégszeretetünk helyett megjelenik egy ilyen, hogy rohadjanak meg. Én tudom, hogy most ez látszólag nagyon messze van attól, amit te kérdeztél.
Én abszolút értem, hogy közel
van. A közérzetemben az, hogy itt most mi vendéglátók vagyunk, tehát most mi hatalom vagyunk, tehát ha én elmennék egy országba, és ott egy helyi ember azt mondaná rám, jó, nem értem én nyilván, én azt mondanám, hogy hussiscskacski, és akkor én azt nem tudnám, hogy azt jelenti, hogy rohadjatok meg, de valahogy a metakommunikációból átjönne, akkor én nagyon félnék. És nagyon-nagyon traumatikus lenne. Tehát, hogy nekem van egy ilyen nagyobb, nem tudom mi, valahogy ezt úgy többfele nézem, hogy hogyan tudunk jól meg rosszul bánni egymással, amiben a narcizmus ez egy fontos dolog, mert tulajdonképpen mondhatjuk, hogy olyan egyszerű is, hogyha a helyén van az önbecsülésünk, akkor valószínűleg csökkennek ezek a jelenségek, és ha nincs a helyén, akkor pedig nagyon könnyen felgerjednek, vagy nagyon könnyen felgerjedhetőek például ebben érdekelt politikai csoportok által.
Ha valaki...
Visszatérve az zaklatás, az egy sokkal, persze természetesen sokkal mélyebben beágyazott, például a férfinő viszonyról, a hatalomról, sokat elmesélő borzadályok.
Ha valaki is foglalkozik nacionalizmussal, vagy a szélső jobb terjeszkedésével, fejlődésével, ha szabad így fogalmazni, akkor azért számára egyértelmű, hogy ezek a helyzetek csak úgy, mint a narcisztikus személyiségű emberek esetében, valahol a magán és kollektív félelemből adódnak. És nekem ez egy munkakérdésem nap mint nap, hogy mit kezdjünk ezzel, akár a nacionalizmussal, akár a szélsőséggel, vagy akár magánviszonyainkban a narcisztikussal. Szóljál közben, nem, ha indokolatlan, hogy én ilyen párhuzamokat vonok.
De
egyrészt szükség van-e, tehát lehetőség van-e a terápiára, szükség van-e terápiára, hogyan legyünk empatikusak a narcisztikus emberre, hogyan segítsük, és hogy nem narcizmus-e a részemről azt gondolni, hogy empátiával lehet segíteni, és az jó neki.
Figyelj, itt most megint nagyon összecsúszik, ezért óvatos, azért szólok, hogy összecsúszik az egyéni dolog, tehát hogy mondjuk egy narcisztikus a terápiában, meg a társas dolog, most hirtelen visszaugrottunk erre a nagyon egyéni személyes szintre, szóval nem tudom, hogy melyiket akarod mondani, vagy kérdezni, mert az
amelyiket te hasznosabbnak véled, vagy...
Tehát mind a kettő nagyon hasznos. Hát egy narcisztikusnak az empátia az létszük, az olyan, mint az oxigén. Tehát anélkül nem tudunk semmit se csinálni. Hát ebben ő nem különbözik. A narcisztikus ember nem különbözik a többiektől. Tehát az empátia és a tükrözés és az elismerés az neki az oxigén. Tehát anélkül nem tudunk.
Igen, csak így én áldozattá válok, hogyha az empátiám nem társul mással, csak elismerem és kiszolgálom és alátartok. Mit lehet tenni?
Tehát ha most itt kapcsolatról, barátságról, munkahelyi viszonyról beszélünk, hogy ezek mondjuk előfordulnak, akkor egyszerre kell két dolgot nagyon szem előtt tartanunk. Az egyik az, hogy nem tudunk jól kapcsolódni a narcisztikushoz, ha nem tükrözzük, ha nem ismerjük el, ha nem gyakorlunk empátiát. A másik az, hogy nagyon fokozottan kell figyelnünk a saját szabályainkra, identitásunk védelmére és az önképviseletre. Tehát a kettő, ha ez így egyszerre nem megy, akkor inkább ne csináljuk, mert ez így is nagyon nehéz, de önképviselet nélkül ez nagyon el fog minket sodorni, és bizony és ez egy messzire mutató dolog, de nagyon-nagyon össze tud zavarni minket a másik, mert nagyon ellentmondásosan működik. Ugye az eleinte a narcisztikus az akár csodálhat minket, és nagyra tarthat, akkor ebben hirtelen vannak megbicsaklások, amik szinte teljesen ellentétesek és érthetetlenek. És hát az idővel inkább afelé fog tolódni, hogy valahogy rejtettem, vagy nyilvánvalóan nagyon leértékeltnek, és fájdalmasabbnak fogjuk magunkat megélni. Miközben visszasírjuk a régi szép időket, és reménykedünk benne, hogy majd eljönnek. Ami néha megtörténik, néha meg elmúlik. És akkor egyre gyengébben éli meg az ember önmagát, és ebben a csapdában nagyon, nagyon nem nehéz belesétálni. Pont azért, mert a másik lelki ennyire erősen hozza létre bennünk ezeket a zavaros, ellentmondásos és legyengítő élményeket. Ez a személyes szint, most ehhez most ugye megint, hogy most terápiáról beszélünk, vagy kapcsolatról, az nem mindegy. Hát egy terapeuta azért nagyjából azért felkészülhet arra, már neki is nagyon nehéz, hogy ezeket a helyzeteket tudja kezelni, de egy kapcsolatban az anyukánk, meg az apukánk nem erre készít fel, mert ezzel nem tud senki felkészíteni, de hát azért erről lehet olvasni. A másik szint, amit céloztál, vagy úgy vettem, az ugye egy társas dolog, itt most már nem a személyes narcizmusról beszélünk, hogy csak úgy tudunk fejlődni közösségként, hogy valahogy minél többet megértünk a csoportjaink működéséből, meg hogy hatunk egymásra, meg hogy beszélgetünk a dolgokról, meg hogy igazán beszélgetünk-e a dolgokról, vagy csak csapkodunk jobbra-balra, ami persze elkerülhetetlen, nekünk van egy ilyen kezdeményezésünk, amit úgy hívnak, hogy civil csoport hétvége, ez például tavaszonként van, Sírófokon csináljuk, egy ilyen háromnapos csoportozás, ahol valahogy ezt a társas önismeretet fejlesztjük, de nagyon gyakran nagyon megterhelő élményeken keresztül, tehát hogy együtt vagyunk kicsi, közepes, meg egy úgynevezett nagy csoportban, és bármilyen hihetetlen összegyűlik mondjuk 70 vagy 150 tök jó szándékú ember, és pillanatok alatt iszonyú feszültségek vannak, és nagyon nehéz beszélgetni. És akkor mindig abban reménykedünk, hogy valahogy a harmadik nap végére mindenki valamit megért abból, hogy ő hogy befolyásolja ezeket a folyamatokat, ő mit él át, és hogy lehet jobban csinálni, de hogy mondjam neked, nagyon piciket lehet hozzátenni nagyon nagy munkával ahhoz, amit most így hívok, hogy csoportosan ismeret. Tehát, hogy talán például az aklatási ügyek is ezt célozzák, hogy lehet, hogy most sokszor jön a felszínre, lehet, hogy nagyon sokszor az áldozatok járnak rosszul, mert hogy hősi halált halnak morálisan, lehet, hogy nagyon pusztítóan lépünk fel tömegével ugye az ismertebb nevű bűnösökkel szemben. Tehát nagyon sok minden zajlik, és nagyon össze is veszünk ugye ezeken a kérdéseken, de hogy talán mégiscsak marha sok ilyennek kell történni ahhoz, hogy egy kicsit jobban tudjunk beszélgetni.
Van egy válság vagy háborús övezeti sajtós szabály, azok az újságírók, akik ilyen helyzetben dolgoznak, azok ismerik azt a negyedik nap jelenségét. Ez arról szól, hogyha elmész egy ilyen válságövezetbe, összezárva egy kisebb tinnel, csapattal, akkor általában az első két nap az ugye az összerázódás, a harmadik nap a szembesülés a tényekkel, és a negyedik nap szokott kijönni a csoport problémája, a konfliktusa, akkor jön az egymásnak esés, és ha a negyedik napot túléli a társaság, akkor van esély arra, hogy megszülessen a riport, vagy lehessen tovább dolgozni, de nem mindig szokott ez sikerülni.
Most elültetted a bogarat a fülemben, mert már mondom a többieknek, hogy mi három napot vagyunk együtt, ugye? Valójában ott már ez az egymásnak esés, ez megtörténik, csak milyen érdekes, tehát nem tudunk ennél hosszabbat, mert ugye a hétvége az mondjuk három nap, de hogy tök izgalmas, amit mondasz, hogy négy nap után lehet tulajdonképpen valami, vagy kezdeni valamit, vagy nem. Ja.
Tehát, hogy eljön az együttlétnek egy olyan fokozata, lehet, hogy nem 4 nap, és ez az egész egy legenda tényleg. Tehát, hogy ez egy ilyen viccként szokták mondani, hogy jön a 4. nap. De hogy van az összezártságnak egy olyan fokozata, amikor már nem lehet kerülni a problémákat, 2 út van, vagy megölni egymást, vagy megbeszélni. Tehát, hogy, és ez nagyban is megy, záró kérdésként, mert bár én tudnám ezt folytatni, az nagyon hosszan, de nem akarlak fenntartani, visszaélni a türelmeddel, hogy ki lehet gyógyulni, vagy tünetmentessé lehet-e válni a narcizmusról. Röviden Karafiát Orsolyával készítettem a Szirén című könyvéről egy interjút, és ő mondta, hogy ez egy trilógia része, és a következő fokozata a függőségnek, ez a narcizmus, és erről fog szólni a következő könyve, és azt sejtette, hogy hát itt nem nagyon van gyógyulás ebből a kórképből.
Hát ugye ez a terápiában, meg általában is, azt hiszem, hogy mindig szerencsésebb szó a változás, meg a fejlődés. Tehát a személyiségünk az azért az van, és hogy mondjam, a személyiségünkből nem tudunk kigyógyulni, hanem a személyiségünk az fejlődhet, meg változhat. Nyilván egy narcisztikus, itt most nem arról a hétköznapi narcizmusról beszélek, ami mindnyájunkat azért ragadhat, vagy nem arról beszélek, hogy átlagosan azért mindenkinek vannak sebei, hanem arról beszélünk, hogy mondjuk valaki kórosan narcisztikus. Ebből úgy idézőben kigyógyulni, az így egy illúzió, ez most lehet, hogy rosszul hangzik, de nagyon sokat fejlődni, nagyon komoly változásokon keresztül menni, ezt az egészet valahogy integrálni, erre sokszor van lehetőség. Ugye nem, most nem beszéltük át, hogy ez mi, mert hogy most ugye ez mennyit lehet egy óra alatt, de hogy csak ennyi, hogy a gyógyulás szó helyett a fejlődés meg a változást használjuk, akkor nem ilyen bináris a dolog, hogy valami ilyen, és akkor az lesz a jó, ha olyan lesz, hanem hogy akkor azt élhetjük meg, hogy úton vagyunk, vagy lehetünk azért, hogy egy úton legyünk.
És hogy ennek mi a módja, és melyek az eszközei, erre lehet nagyon sok fontos példát találni Bánki György, a legnagyszerűbb könyv a narcizmusról című kötetéből. Nem kérdeztem meg, miért annyira fontos az irónia. A szerző számára lehet, hogy ez egy reménybeli következő beszélgetés témája lehet, de bízom benne, hogy hallgatóim érzik a kötet címének az iróniáját, és abban is bízom, hogy végignézik ezeket a példákat, javaslatokat, és tudunk még majd akár élőben is egy kötet bemutató erejéig beszélgetni erről a kiadványról. Köszönöm szépen, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendége volt.
Én is nagyon köszönöm.